60 túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm Önöket! A mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Március a tavasz első hónapja. A természetben már régóta mutatkoznak az új évszak jelei. A koratavaszi kis virágok pedig már február közepetáján megjelentek. A fák rügyei duzzadva várják, hogy kipattanhassanak. Körülöttünk minden új életre kell. De vajon a lelkünkben is kitavaszodik? Elhozza nekünk ez a tavasz a békésebb, nyugodtabb életet? Erre most nincs válasz, de reménykedni tudunk benne. Maradjunk inkább a jelenben, és nézzük, mi is lesz a mai adásunkban. Először hallhatnak arról, hogyan készülnek az igényesebb ismeretterjesztő szövegek az internetre. Megemlékezünk Márai Sándorról, majd szó lesz az ételintoleranciáról. Bemutatkozik az Irodalmi Rádió, és végül ötusázó világbajnokunk Gyenesei Leila mesél az életéről. Lehet válogatni, kellemes időtöltést kívánok! Lassan leszokunk a lexikonok használatáról, mondván az interneten úgy is fenn van. Az életrajzokat is ott nézzük meg, de vajon hogyan készülnek az oda felkerülő szövegek?
A napokban valaki eljutatott hozzám egy kis életrajzot, életutat. Nagyon érdekes volt, mert egy rövid életrajz és egy kis idézettel a végén egy frappáns valami volt. Akitől kaptam, attól kérdeztem meg, hogy ismered-e, aki készítette, mert hogy ez nekem nagyon tetszik. Röviden tömören kiderült, hogy némiképp kollega is az illető a Bécs Rádión keresztül, de amellett mindenki más is. Mai vendégem Budai Éva, aki alapfoglalkozásában pedagógus. Én azt szeretném, hogy először induljunk ki onnan, amivel megfogtál engem ezekkel az évfordulós dolgokkal, hogy ez hogy jött ez az ötlet neked?
Tulajdonképpen az történt, és megtisztelő, hogy érdekel benneteket. Az történt, hogy amikor elmentem nyugdíjba, akkor egy kicsit itthon ragadtam, és nem akartam unatkozni. Hiányzott ugyan az iskola feeling, de valamit szerettem volna csinálni, amihez értek a tanítás. És akkor elkezdtem egyszerűen, csak szinte véletlenszerűen, hogy megnéztem minden nap, hogy ki született aznap, és elkezdtem kiválogatni azokat, akiket intellektuálisan érdekesnek találtam.
De hogy találtad ezt a forrást, ahonnan veszel?
Alapvetően abból indultam ki, mint minden második gyerek, mikor házi feladatot adok fel a Wikipédiából. Csak aztán rájöttem, vagy ezt tudjuk, hogy a Wikipédia részint kevés, részint pontatlan, és akkor elkezdtem hozzáolvasni, és miután első körben én irodalom rajongó vagyok, sőt, azon belül is kifejezetten költészet rajongó. Ezért elkezdtem a életrajzokhoz illusztrációkat keresni egyfelől, tehát azt gondoltam, hogy úgy kerek, hogyha oda teszek valamit az illetőtől, ami idézett. A másik, hogy ezt hozza magával szerintem ez a internetes világ, hogy muszáj ezeket az életrajzokat emészthető terjedelművé tenni, tehát elkezdtem lerövidíteni azokat az ismereteket, amiket össze lehet szedni.
Ez körülbelül olyan gépert formátumban, olyan fél oldal lehet, nem?
Igen, igen. Voltak éppen arról van szó, 2-3 bekezdésnyi. Ami egyébként utóbb rájöttem, hogy sokkal nehezebb teendő egy bőséges életrajzból annyit kiemelni, amennyi izgalmas, érdekes, és meg is fogja az olvasókat. És ez adta lehetőséget, mert ez mindennapi tevékenységé vált, hiszen minden nap született valaki. Még talán annyi az érdekes, hogy mi szerint válogattam.
Ezt.
Tehát, hogy nem csak írókat, hanem, és itt bevállaltam voltak éppen azt, hogy aki engem érdekel. Tehát a tudósok közül azokat, akik Szilárd Leótól Neumann Jánosig, akiről azt gondoltam, hogy más is tudja, és nyilván képzőművészeket, és zenészeket, tehát hogy ne csak az irodalom területéről. És mikor ezt elkezdtem csinálni, akkor ezt is adta magát szerintem a formátumot, hogy akkor kezdtem hozzá képeket keresni, mert legalább egy kép kell, ami behívja az olvasót, és jöttek hamar a visszajelzések.
Ezt hány éve csinálod?
Amikor én ténylegesen nyugdíjba mentem, az 2014 volt. És akkor azóta vannak, amiket ismétlek, vannak, amiket átdolgozom, és hát lett belőle, ez most már nyilván akkor így is felfedezhetted, felfedezte ezt mondjuk a Fodor János, és akkor csináltunk belőle egy műsorsorozatot a Rádió Bézsen.
És így kerültél a Bézsbe.
És így kerültem a Bézsbe, hogy ebből lett. Ők azt a címet adták neki, hogy Azok a szép napok. És hát ami lenyűgöző volt, hogy ezeket a választott verseket és szövegeket, ezeket így lerövidítve a Liszkai Ági megszerkesztette, és a Hegyi Barbara mondta el, akinek a varázsos hangja. A versek egy részét a Fodor János, ami nekem lenyűgöző volt, mert kiderült, hogy iszonyú jól szabal. És akkor ott voltak még akkor számukra ismerősök.
Nyilván akkor lehetett még fokozni azzal, hogyha valakiről fönnmaradt régi felvétel, akkor azt is...
Vettünk elő, így van, tehát találtunk régi felvételeket, a versek egy részét meg a Latinovicsnál megtaláltuk, akkor az Latinovics volt.
Nem most olyanra gondoltak, hogy egy Babics verset, Babics verset.
Hát igen, van olyan az esti kérdést, ugye, még tanítani is úgy tanítom, hogy a Babics saját maga olvasta fel, és akkor ilyenkor el is mesélem a gyerekeknek, hogy egy gégész akkor fedezte fel a Babics gége rákját, amikor Babics saját hangján felolvasta az esti kérdés című saját versét.
A hangzásból?
Igen, igen. Tehát a Babics úgy tudta meg, hogy beteg, hogy a rádiófelvétel után megkereste őt egy orvos, és jelezte a hangról, hogy itt valami baj van, és így derült ki a Babicsnak a gégerákja.
Micsoda dolgokat találsz?
Hát mert hogy ebben ez az izgalmas. Tehát, hogy én, ez itt két dolog lett. Az egyik, hogy imádtam kotorászni, keresgélni, kutatni, és borzasztan örültem mindennek, amit megtalálok információt. A másik, hogy egyszerűen elkezdtek volt kollégák, barátok érdeklődni a dolog iránt, és hát azóta már látom, hogy vannak ilyen rendszeres olvasók, mindig megkérdezik, hogy felhasználhatják-e, vagy sem. És akkor emellett, a sorozat mellett, ugye akkor jött majd a másik, amit elkezdtem csinálni, ami még inkább szakmai, ugye ez a tanárnőkérem oldal.
De egy pillanatra visszatérve, hogy ezt igen, mai napig is napi szinten csinálod?
Igen, igen. Tehát minden nap előveszem a régieket, és akkor végig gondolom, hogy melyiken mit lehet aktualizálni, ki az, aki már nem annyira érdekes, és ez nekem is meglepő, hogy leginkább szegény képzőművészek esnek áldozatul az én selejtezésemnek, de az irodalomban is van olyan, akire ma már úgy érzem, hogy mondjuk 6-7 évvel ezelőtt még nagyon érdekes volt, de ma már kevesebben ismerik, elavult.
De azért bennhagyod.
Van, amit igen, van, amit nem. Tehát van olyan is, akit már kivettem ebből a sorozatból.
Tudom, hogy érdemes, mert hát mégiscsak így kerek.
Hát igen, tulajdonképpen ha belegondolunk, ugye 365 nap van egy évben, és minden nap van legalább 3-4 ilyen portré.
És van valami elképzelésed, vagy számolod, hogy hány ilyen évfordulót készítettél?
Én ilyen 1000 körülre becsülöm, ha azt veszem, hogy van olyan nap, amikor 7 nagyszülöttet is találok, tehát akkor van egy meglehetősen izgalmas és érdekes ismerős, aki minden nap visszajelez valamit. Tehát, hogy ő megosztja, mert például ez is nekem nagyon érdekes, hozta ez az internetes világ, hogy én akkor minden nap azt is látom, hogy ezt mondjuk hányan veszik át a saját oldalukra és osztják meg, és abból is levonok némi következtetést, hogy ez izgalmas volt. Tehát egy Edith Piafot mondjuk nagyon sokan átvesznek, vagy egy Gábor Pált, de azért, ha jól belegondolok, nekem ott vannak az ismerőseim között a volt tanítványaim, akik már nem tudják, hogy ki ez a Gábor Pál.
Na de pont az, hogy tudják meg, hogy igen, ki volt Gábor Pál.
Igen, van. Tehát van olyan volt tanítványom, menő jogász lett, és rendszeresen visszajelez nekem, hogy ő ebből mennyit tanul, és hogy élvezi.
Tehát gyakorlatilag ebből egy életrajzi lexikon áll össze előbb-utóbb.
Voltak éppen igen, egy kicsit személyes, nagy képűség lenne, azt mondanám, hogy Cervantal féle, mert hogy annyiban különbözik, hogy ugye a Cervantal féle irodalomtörténet is ilyen személyes irodalomtörténet, vagy a Babusnak az európai irodalomtörténete. Nekem annyiban más, hogy a rövid portrékat én mindig kiegészítem valamivel. Tehát keresek attól a valakitől valamit. A megnyilvánulásait, a bölcsességeit, az idézeteit, ha nem költőről van szó, akkor keresek valamit, amit ő mondott, és tőle eredeztethető.
Meg kéne osztanunk, mert nyilván ráigyelésre remélem, hogy több mindenkinek felkeltettük az érdeklődését, hogy hol lehet elérni ezeket a évfordulós kis életrajzokat.
Tehát a Facebookon, és az én nevem alatt, Éva Budainak vagyok ott jelölve, én nyilvánossá tettem ezeket a posztokat.
Ami elképesztően nagy segítség, és nagyon nagy ismeretanyagot lehet gyűjteni, pontosabban nem is csak gyűjteni, hanem én úgy érzem, hogy ezzel felkelt az érdeklődést, hogyha valakinek valaki megtetszik, akkor részletesebben utána néz, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. De ez csak az egyik oldala annak, amiket csinálsz, mert hogy az volt a mottód, valahol azt olvastam, hogy csak egy magyar tanár vagyok, aki rajong a költészetért, a színházért és a játékért. A rajongásodnak a többi ágát, azt hiszem, azt egy másik beszélgetésbe folytassuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a kis tájékoztatót és figyelemfelkeltőt Budai Évával, aki Rildi beszélgetett.
Márai Sándor a 20. század egyik legjelentősebb magyar írója volt. Minden műnemben és szinte minden műfajban alkotott. 1948-ban emigrált, ezért kitörölték a magyar irodalomból. Műveit csak a rendszerváltás után kezdték kiadni, és 1990-ben posztumusz Kossuth díjjal ismerték el irodalmi munkásságát. A következő perceket az ő emlékének szenteljük, hallgassák Torda Judit interjúját, amelyet 2019-ben készített.
A Petőfi Irodalmi Múzeumban találkoztam Mészáros Tiborral, aki a Márai hagyatéknak a kezelője. Mit gondol, hogy miért választotta az önkéntes emigrációt Márai?
Hát nem az utazási kedve miatt, az biztosan. Eléggé úgy alakult a magyarországi helyzet 1945 után, ami az ő polgári felfogásának, életmódjának és hát erkölcsi tartásának nagyon nem felelt meg. Természetesen a szovjet háttérrel készülő kommunista berendezkedés volt a fő ok. Nem csak azért, mert személyes támadások érték, elsősorban az irodalom kritika, főleg Lukács György és Horváth Márton részéről, de azért is, mert egy olyan világ kezdett kialakulni a polgári vagy a polgári gondolkodású Márai számára, ami vállalhatatlan volt. Emellett, mivel az élete, az élethivatása az írás volt, ezt ő úgy fogalmazta, hogy azt még el tudná fogadni, hogy nem engedik őt szabadon írni, de azt, hogy nem engedik szabadon hallgatni, ez számára elfogadhatatlan. Ez alatt azt értette, hogy kényszerre, külső nyomásra kell valami olyat mondania, írnia, amit ő nem akar, ezt ő nem tudja vállalni. Ez volt a végső lökés, ez egyébként gyönyörűen és hát helyenként szívfájdítóan van leírva a Föld-Föld című művében, de ez nagyon jól látszik ebben a műben, hogy ez kényszer volt a számára, tehát nem az volt az ő vágya, hogy külföldön élje le életét, hiszen, és ez volt talán az egyik legnagyobb veszteség és nehézség számára, hiszen magyarul akart írni, az emigrációban is. Ez pedig azt jelentette, hogy csak magyarok fogják olvasni.
De hát ez így is történt, mert más nyelven nem, gyakorlatilag nem írt, csak lefordították a műveit.
Pontosan. Néhány cikke jelent meg még 20-as években németül, azok egy részét sem ő írta német nyelven, hanem valamit fordítottak. De gyakorlatilag ettől vált egy ennyire az írásért, az írásban élő író számára, hát ezért is vált olyannyira tragikussá az emigráció, hiszen nem számíthatott arra, hogy nagyon lesznek olvasói, és 51-ben indult a Szabad Európa Rádió, ő ekkortól kezdve munkatársa volt, tehát az indulástól. És aztán egészen 1967-ig tartott ez az időszak, ez pedig gyakorlatilag 52 és 67 között élnek éppen New Yorkban, tehát gyakorlatilag az amerikai időszakot fedi le. Ezek nagyon sokszínű felolvasások voltak. Gyakorlatilag szabad kezet kapott a tekintetben, hogy miről szóljanak ezek a felolvasások. Egy kicsit a újságíró márait idéző felolvasások voltak ezek, hiszen volt a könyvismertetésekben, nem volt külön könyvrovata, voltak a világpolitika eseményeit figyelők, volt egy Vasárnapi Krónika című rovata, ugye volt egy ilyen kötete is idehaza.
Mert hogy a magyarországi élettel nem volt nagy kapcsolata, vagy legalábbis kevés információ jutott el.
Hát nem egészen. Nem? Egyrészt leveleket itthonról kapott, és tudott küldeni is haza. Tehát azért ezt megoldották. Olyan szempontból is tájékozott volt a magyarországi helyzetet illetően, hogy a családon túl más forrásból is értesülhetett az itthoni eseményekről, nevezetesen a Szabad Európa Rádió szerkesztősége valószínűleg az ő kérésére is magyarországi lapokat is beszerzett. Tehát ő bizony olvasta a itthon megjelenő Népszabadságot, vagy például emlékszem rá, hogy a Naplóban írja, hogy a Köznevelés című folyóirat van a kezébe, ami azért valljuk meg, hogy annyira nem megszokott a müncheni Szabad Európa Rádiónál, illetve hát ő ráadásul ezt már Amerikában is olvasta.
Kapott ő valami visszajelzést ezekre?
Visszajelzéseket általában véve viszonylag keveset kapott. Személyes csatornákon keresztül persze, természetesen. De azt hiszem, hogy a kezébe kerülő kritikákon, már mint a műveiről szóló kritikákon kívül nem volt meg az a fajta, ahogy ő hívja, a cinkos összekacsintás az olvasóval, ami az itthoni korszakot jellemezte, odakint erre nem volt lehetőség. És hát azért az ő személyisége sem az volt, akivel nagyon könnyen barátkozó lett volna.
Az a hihetetlen műveltség, amivel ő rendelkezett, és a Naplójában is, meg egyéb műveiben is folyton megjelennek a különböző hivatkozások, ami egészen lenyűgöző, és az ember csak az irodalmi jegyzéket nézi, igen, ami szintén 20-25 oldal szokott lenni, az már önmagában egy olyan intellektuális ajándék, ha csak azt olvas el az ember, igen, akkor is. Honnan ez a műveltség? Hát...
Én azt hiszem, egyrészt biztos, hogy a családnak is köszönhető, az apja egy nagyon művelt és szellemileg igényes ügyvéd volt. Egy polgár vallomásaiban le is írja, hogy milyen könyvek vannak a könyvszekrényben. Tehát nyilván, hogy otthonról azért erre hozott valamit, de ő mindig is egy ilyen intellektuális alkat volt, a ilyen értelemben a világra nyitott alkat. És hát egy hihetetlen tudásvágy is volt benne. Ennek is köszönhető az, hogy sok ezer kötetes könyvtára volt, ami sajnos elpusztult a háborúban. 48. augusztusának végén hagyták el Magyarországot. 48. talán november elejéig éltek Svájcban, talán 6 hetet töltöttek, és utána Nápolyba mentek. Ez a nápolyi 4 év volt az, ami nagyon fontos és nagyon jó volt a számára, mennyiben jó persze egy ilyen. És aztán az amerikai 15 év az sokkal sanyarúbb volt.
Ő érezte valahol otthon magát?
Meg kell különböztetni a 48 előtt és a 48 utáni utazásokat. De az is igaz, hogy az emigráción belüli állomások között azért egyfajta kvázi sorrendiség fölállítható. amiben biztosan utolsó helyem a New York. És talán első helyen Nápoly, és mellette Salerno.
Igen, vissza is sírja mindig a New York-i naplójában. Igen, igen. Ezt a milliót, ami Nápolyban
volt. És aztán az utolsó időszak az 1980 és 89 közötti San Diego, az pedig nehezen minősíthető, mert azt már a kényszer hozta létre.
Ő 80 miért költözött éves, oda?
Nagyon idősek voltak. A másik, hogy a fiúk azért mégiscsak Amerikában, Kaliforniában élt, és hát az ő közelébe szerettek volna költözni. Úgyhogy így is költöztek 80-ba San Diego-ba.
Azt hiszem, és itt most ugye említette a családi vonatkozásokat, hogy igazából a felesége Lola nélkül nem nagyon létezett, nem nagyon tudta volna átvészelni ezt az emigrációs éveket. Jól
hiszem ezt? Igen, ez így van. Ez így van. Az a 63 év, amit együtt töltöttek, az... Hát ez egy alapvetően meghatározó az életet, életpályát, még az életművet is bizonyos szempontból. És igazából, hogy ez mennyire így volt, az az élete legutolsó szakaszában derül ki. És amikor Lola meghal 86. januárjában, akkor derül ki igazából, és ez sajnos csak a naplóiból tudjuk, hogy mit is jelentett a számára az a nő, akivel hát több mint 6 évtizedet együtt éltek. De erről mindig szemérmesen hallgatok.
Készült egy film a csodálatos Bács Ferenccel, és ebben a filmben egy döbbenetes mondat hangzik el a Lolának a halálos ágyánál, mondja, hogy nem is tudom, hogy én szerettem-e. És hogy megdöbben az ember, hogy mondhat ilyet, és a következő mondatban azt mondja, mert hogy az ember a vesélyét, meg a hasnyál virigyét nem szeret, sem szereti külön, hiszen annyira egy, és akkor érti meg az ember, hogy annyira egyek voltak, és annyira része volt, nem csak a testének, hanem a szellemiségének, és hogy ez egy nagyon átborzongató jelenet.
Igen, hát az a film, az Emigráns című film, az nagyon alapoz erre a bizonyos utolsó naplóra, igazából ez alapján készült, és hát a műfaj lévén is, a filmszerűség lévén is nagyon plasztikusan mutatja be azokat a kálvária állomásokat, amiket itt együtt, aztán már egyedül átélt egészen az öngyilkosságáig.
A Márai hagyaték kezelőjével Mészáros Tiborral Torda Judit beszélgetett.
Az ember néha furcsa helyzetbe keveredik, akár egy vendéglátás kapcsán is. Vendégeket vártam, készülődtem, miközben kiderült, hogy az egyik hölgytag érzékeny a lisztre és a tejre is. Gondolkodóba estem, hogy a meglévő anyagokból mit fogok összehozni, de aztán felhagytam vele. Véletlenül megláttam a Kosztolányi tér közelébe egy mindenmentes boltot. Beszélgető társam ennek a cukrászdának a vezetője, Bende Ágota. Hogy jut az ember eszébe egy ilyen üzletet létrehozni?
Igazából az élet szülte az életre hívását a Piskótának, anyai ágról öröklöm ezt az utat, miszerint tejfehérjére és gluténra, tehát hogy genetikailag cöliákiát örököltem édesanyámtól, az egyik testvérem is, jó magam, és én meg tovább örökítettem a kisfiamnak. Beleszülettem abba, és ugye ez annó 20 éve, amikor kiderült, akkor nagyon szűk volt a választási lehetőség mindenféle termékek kapcsán, úgyhogy szerintem hosszú év tizedekig, gyakorlatilag én például nem is fogyasztottam pékárut, mert ami ma még nagyon sok emberben így sztereotíp gondolatként él, hogy száraz, hogy folytós, hogy ehetetlen, fűrészpor, és valami hasonló jelzőket használnak, az amúgy annó tényleg a gyakorlatban és életszerűen jelen volt. Úgyhogy nekem anyukám amúgy nagyon szeret sütni, főzni, és jól is tud, és így az ő receptjein szocializálódva én is nagyon megszerettem így a nőiségnek ezen részét. Aztán persze egy egészen más dolgokat csináltam, és igazából egy ilyen hátsó álomként volt jelen, hogy legyen egyszer egy olyan üzletem, pékségem, cukráznám, ahol tényleg nem kell azzal foglalkozni a betérőknek, hogy mondjuk egy pulton belül megtalálható a hagyományos péktermék, és mondjuk mellette a már nyilván kereszt szennyeződött gluténmentes péktermékek, illetve itt tejnél is hasonlóképpen gondolkodtam. Én magam annyira tényleg, itt már beszélgettünk előzetesen, a szálló fehér lisztre, én annyira érzékenyen reagálok, hogy nagyon kipattog az arcom, meg így viszket a bőröm. Úgyhogy ez volt a kiindító pontja, hogy tényleg egy olyan hely, ahol egyrészt a tulajdonos érintett, és tudja, hogy milyen is ez, és nem kell szabadkozni, hogy kérdések vannak, hogy mit tartalmaz az a termék, és hogy milyen liszteket használ az az üzem, ami előállítja nekünk a termékeinket. Úgyhogy egy ilyen feloldozásment hely, életre hívása volt a fő cél, ahol mindenféle ilyen gátak meg rossz érzés nélkül tudunk beszélgetni, és tudunk segíteni, és emellett meg tényleg úgy tudnak étkezni itt az emberek, hogy nem kell félni attól, hogy keresztszennyeződnek a termékek.
Úgy hallottam, hogy növekvő a létszáma azoknak, akik egyre érintettebbek. Mi okozhatja ezt?
Különböző felmérések ugye azt mutatják, több ágú dolog van, de talán a két legfontosabb ág, hogy aki genetikailag hordozza ugye ezeket az ételintoleranciákat, és egy másik ág, amikor meg allergiás reakciót vált ki egy akár gabonának, akár bármilyen állati eredetű, mondjuk tejszármazéknak a fogyasztása. Mostanában elég sűrűn hangoztatják azt, hogy a hagyományos régi pék termékek előállításából már eltűntek azok a sikértartalmak, vagy éppen a kovásznak a használata, és hogy ugye az elmúlt évtizedekben retten sok ilyen terméket ettünk, és hogy ennek a minőségváltozásnak az eredményeképpen intolerálják az emberek, illetve a szervezet ezeket az összetevőket. Én azt tapasztalom így a környezetemben, gyerekeknél láttam, akik elkezdtek mondjuk diétás étrendet folytatni, hogy mentálisan micsoda változások léptek életbe így pozitív irányba, hogy a gyomor részen kialakuló, vagy gyomortájékon kialakuló pufadások, fájdalmak, a hasmenés, a bőrproblémák, fáradékonyság, hogy ezeknek a termékeknek az elhagyásával egészen egyszerűen tényleg egy ilyen pár hetes vagy pár hónapos diéta után egészen más minőségű életet eredményez az illetőnek. Nem tudom, szakmailag iskolákat végzett tapasztalatom, hanem így a 20 éve így való étkezésem, és így az életből való tapasztalásom mondatja ezt. Egy cukormentes, egy állati eredetű tejmentes, egy gluténmentes táplálkozás pozitív változásokat eredményez, ilyen akár autisztikus, akár bármilyen pszichés vagy mentális problémákkal küzdő, akár felnőttet, akár gyereket nevelnek. Vannak csoportok, tehát hogy Instagramon, Facebookon olyan szülők kialakítottak csoportokat, akik tényleg a gyakorlatban testközelből találkoztak mondjuk a pozitív hatásával annak a dolognak, hogy elkezdték mondjuk megváltoztatni az étkezési szokásaikat. Tehát azt gondolom, hogy iszonyatosan sok témában ma érzékenyítik az embereket, de hogy talán egy olyan fontos dologban, mint amúgy, amit megeszünk, azok vagyunk, abban nincsen érzékenyítés. Segítség szinten, hogy tényleg így hol lehet megtanulni például alap konyhai dolgokat, meg nem tudom, mit érdemes mondjuk otthon megváltoztatni, hogyha egy család nem minden tagja érintett, mert hogy ugye nem zárójelesen, de hogy tényleg olyan alapanyagárak vannak az ilyen étkezéseknél, ami mondjuk, hogyha van egy 5-tagú család, és abból egy vagy két résztvevő érintett, azért nyilván az egy nagyon jó dolog lenne, hogyha az egész család tényleg egy ilyen paradigmaváltással mondjuk másképp tudna étkezni, de én azt látom, hogy olyan megterhelő anyagilag ezt megvalósítani, hogy muszáj ahhoz folyamodni, hogy az egy érintett gyerek eszik úgy, és a család többi része, az pedig nyilván hagyományosan. Gyereknél én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne így a szülők támogatása. A fiatal felnőttként jön ez a dolog, akkor megint csak szükséges lenne a támogatás, tudom, főző tanfolyamok, vagy bármi egyéb, és hát amikor meg idősebb korban, mert ide járnak be olyan idősebb emberek is, akik 50-60-70 évesen tudták meg, hogy az előző, nem tudom, 30-40 évüket azért élték le, mondjuk csomó szenvedéssel, mert már ugye akkor is érintettek voltak. A piskóta az nem csak azoknak az embereknek szól, akik kapták az ételintoleranciát, és nem választhatnak, hanem azoknak az embereknek is szól, akik saját döntésük szerint úgy döntenek, hogy szeretnének minőségi pékárukat, vagy minőségi cukrásztermékeket fogyasztani. És talán ezt ma még kevesen tudják, és kevesen ismerik, kevesen tapasztalták, hogy attól, mert valami egészséges, attól az még tényleg lehet finom, és tényleg lehet jó.
Akkor most mondhatjuk, hogy teljesült egy álma.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Ámen Zsóka beszélgetett Bende Ágotával, a Mindenmentes Piskóta vezetőjével.
Ritka alkalom, hogy a CV Rádió egy másik rádió tevékenységét mutathatja be. Szerencsémre az Irodalmi Rádió vezetője és tulajdonosa Zsoldos Árpád vállalkozott erre. A beszélgetésre a rádió csepeli székhelyén került sor, amely egyben a Zsoldos házaspár otthona is.
Úgy tudom, hogy egy hobbiból indult el ez a rádiós vállalkozás.
Igen, így van. Még egyetemista voltam, amikor egy online rádió írt ki pályázatot, mégpedig olyan műsorokra, amik még nincsenek náluk. Magyar szakos hallgatóként arra gondoltam, hogy mivel vannak színjátszó barátaim, így összeülünk és klasszikus verseket olvasunk fel, de a klasszikusokat hamar felváltották a kortársak, mivel szétnézve az interneten voltak sokan, akik eltöltötték az írásaikat, és őket megkeresve hatalmas lelkesedéssel elindult egy kisebb szerzői gárda.
Ez mikor volt?
2002-ben volt. Ugye most 21 éves múlt a szerkesztőségünk. Egy hónap alatt beindult ez a történet.
Mi az, ami technikailag szükséges volt ehhez, és hogy tudtátok ilyen gyorsan előteremteni?
Egy internet előfizetésre volt szükség, ami akkoriban kezdett ugye egyre népszerűbb lenni, illetve volt egy hangmérnök barátom, aki tudott ehhez technikát is biztosítani, és már el is indultak az első felvételek.
Milyen konkrét műsorok készültek?
Először csak felolvastuk épp, ami jött, és éppen a civil rádió szerkesztősége volt az első, aki megkért minket, hogy készítsünk konzerv műsorokat, úgyhogy egy órás műsorokat készítettünk különböző témában, és akkor már célirányosan azokban a témákban kértük meg a szerzőket, hogy küldjenek verseket, és rövid átkötő szövegekkel, illetve a témához illő zenékkel kiegészítve készültek ezek az egyórás műsorok.
És az önálló tevékenység?
Az önálló tevékenység is ez volt jó ideig, és utána jöttek a pályázatok, majd pedig a könyvkiadás.
Mire pályáztatok, vagy ki pályázott?
Mi írunk ki irodalmi pályázatokat különböző témákban, vagy éppen korcsoportokra, megadjuk, hogy milyen alkotásokat várunk, és akkor a szerzők pedig beküldhetik a műveiket, és különböző felületeken így megjelenhet.
Ez is a te ötleted volt?
Ez egy saját kútfőből jött folyamatosan. Nekünk Adriennel az elmúlt 6 évben, mint ez hivatásunká vált. Előtte mindketten máshol dolgoztunk.
Te például hol dolgoztál?
Gyermekvédelemben dolgoztunk mind a ketten, és közös elhatározásunk volt az, hogy ezt a hobbit ezt felvirágoztatjuk, és csak ennek szenteljük a munkaidőnket, és elég hamar megjöttek ennek az eredményei és a sikere.
Tehát felfedeztek benneteket?
Online felületeken hirdettünk a különböző pályázatfigyelő oldalakon és a közösségi felületeken.
Mik ezek a pályaművek? Milyen műfajúak?
Általában verseket várunk, illetve 3 oldalas A4-es terjedelmű prózákat szoktunk befogadni.
Mi megy keresztül ez a szöveg?
Egy pályázatunkra nagyon sok érkezik, tehát több százról tudunk beszélni. A napunk ezzel telik, hogy olvasunk, napközben a beérkezett pályaműveket, este pedig hobbiból. És akkor kiválogatjuk. Mindegyik pályázatból van egy antológia, évente több mint 10 antológiát megjelentetünk különböző témákban. Hát több ezer oldal megy át a kezünkön kiadásra.
Kiadni is eléggé nehéz dolog manapság, illetve költséges.
Természetesen, de a mi közösségünk úgy épül fel, hogy az alkotók nem csak a műveiket, hanem az anyagi hátteret is biztosítják.
Tehát ezek magánkiadásnak számítanak?
Olyan fajta magánkiadás, egyre több kiadó épül erre, hogy a szakmai munkát mellé teszi, mert egy szerző nem tudja azt például, hogy egy borítót hogy kell megszerkeszteni úgy, hogy aztán a végén valami szép jöjjön ki.
Hát szerkeszteni és meg kell a szöveget, azt kiteszi.
Mi szerkesztjük, több profi grafikussal dolgozunk együtt, illetve vannak a nyomdai partnereink, akik további segítséget nyújtanak ahhoz, hogy olyan legyen a könyv, amilyennek a szerző megálmodta, vagy még jobb. Büszkén benevezünk például egy szép magyar könyvversenyre, amire most is 6 könyvet küldtünk be.
Ezek általában verses kötetek, novellás kötetek, regény nem fér bele.
A könyvkiadási programunkba belefér egy regény is.
Kifejezetten úgy, hogy ki akarja adatni az
idő. Így van. Mivel nagyon népszerű ez a programunk, az idei évre már tavaly ősszel betábláztuk, hogy mit adunk ki. Tehát majd a következő hetekben fog megjelenni az a kiírásunk, hogy 2024-re küldhetik a kéziratokat a szerzők, abból kiválogatjuk azt, amire úgy gondoljuk, hogy szívesen dolgozunk, utána készül egy árajánlat, amennyiben elfogadja a szerző, akkor tudunk együtt dolgozni, és készül a könyv.
Azt mondod, hogy válogattok, az egyben értékelés, bírálat, ezt közölni kell a szerzővel. Keletkezett-e ebből már valamiféle kényelmetlenség?
Nagyon sokan próbálkoznak verseléssel, prózaírással. A család természetesen mindenkit bíztat, és ez sokszor rossz vágányra viszi az embereket, illetve a közösségi médiának is van egy ilyen oldala, hogy valamit kitesz valaki, jaj, de ügyes, vagy jaj, de szép, gratulálok. Az önbizalma ugye megnő az embernek, de hogyha beküldi hozzánk, látunk benne fantáziát, akkor tudunk együtt dolgozni. A legtöbben úgy kezdik, hogy évekig írogatnak, elmennek egy-két íróképzésre is, ahol okos dolgokat meghallgatnak, de van, aki már úgy jelentkezik, hogy fantasztikus eleve. Vannak pedig azok, akik nem jól írnak, megírjuk, hogy mi ezt nem találjuk kiadásra alkalmasnak.
Nehéz azt mondani, hogy még változtatni kellene.
Azzal tudunk együtt működni, aki rugalmas, és ő elfogadja, hogy mi már nagyon sok szöveget láttunk, és értjük, hogy mit akar mondani, csak lehet, hogy máshogy. Ez az igazi szerkesztői munka, amikor engedik, hogy hozzányúljunk az anyaghoz.
Hogyne.
Ami összeköt bennünket, hogy a szöveget előtérbe helyezzük, és azt akarjuk, hogy minél jobb legyen. Mi nem is helyezzük olyan magasra a lécet. Mert mi tényleg örülünk annak, hogyha valaki szépen el tud mondani egy történetet, vagy ismeri a klasszikus rímes verselést, vagy akár egy olyan szabad verset dob össze, ami elgondolkodtat.
Jó nagy amplitúdóval dolgoztak.
Igen, igen. A másik dolog, hogy van egy olyan réteg, hogy diákkorában írt, aztán elvitte az élet más irányba, azonban, amikor nyugdíjba ment, újra elővette az írás tudományát. Van olyan szerzőnk, akinek így már 4 könyvet adtunk ki.
Mégis milyen összetételűek az alkotók?
Nagyon változatos a csapat összetétele, de ez rajtunk is múlik, mert minden évben megrendezzük az évdiák írója, költője, kiírásunkat, aminek most lesz az eredmény hirdetése. De hál' Istennek vannak olyanok sokan, akik aktívak még a munkájuk mellett is tudnak írni. Sokan vannak a nyugdíjasok, akik jobban ráérnek, de köztük is vannak, akik tényleg jók, és érdemes odafigyelni rájuk.
Van-e olyan felfedezett tehetség, aki már önállóan járja az útját?
Név szerint nem tudok olyat mondani, aki ott lenne a legnagyobbak között most. De ez sose volt cél. Mert mindig azokkal dolgozunk, akik éppen hozzánk jönnek, és velünk szeretnének. Akár egy antológiában, egy felolvasó esten szerepelni, vagy könyvet kiadni, vagy ott lenni a könyvhéten is dedikálni, mert idén is ott leszünk. A Vigadó téren szokott lenni a mi pavilonunk. Ez egy nagy ünnep, ugye a szerzőnek is, a könyvnek is, meg nekünk is.
Meg tudod becsülni, hogy most körülbelül hanyan aktívak a ti közösségetekben?
Pontosan tudjuk, vannak blogszerzőink, akiknek külön felületük van a weboldalunkon, ők jelentek olyan 350-en vannak, de az aktív pályázóink ennek többszöröse.
Nagyon sokféle pályázatot írtok ki. Jelenleg mi az aktuális?
Most február 20-ig volt egy kiírásunk a Tavaszi szél címmel. Ebből szerkesztjük most az antológiát, aminek április 2-án lesz egy bemutatója a Rózsa Művelődési Házban. Igen.
És mennyi pályamű érkezett be?
Több száz, 250-300 oldalas antológiát, azt meg tudunk szerkeszteni.
Hagyományos rádió műsor az megszűnt nálatok?
Megszűnt. A név marad, mint irodalmi rádió. YouTube csatornánk van, és oda dolgozunk fel verseket, zenei aláfestéssel, videóval, vagy megzenésített verset. Kihasználjuk az online felületeket. A legfontosabb az a weboldalunk címe, irodalmiradio.hu, így egybe ékezetek nélkül, mert az az a felület, amit folyamatosan frissítünk, és nem utolsó sorban itt vannak a szerzői blogok, tehát informatív is, és olvasmányélményt. Az Instagramon pedig az olvasási élményeinket tesszük közzé, és van egy könyvklubunk is, ami havonta jelentkezik.
Az Irodalmi Rádió égisze alatt fut?
Hát ez a szerkesztőkönyvklubja, az Adrieni és Árpádé, amit mi szeretünk olvasni, arról megosztjuk a gondolatainkat.
De jó.
És aki akar csatlakozni, az szintén elolvassa.
Alkotótábor hangzott még el. Ez mit akar?
Minden évben egy hétre, vagyis pontosabban 6 napra összegyűlünk valahol. Mindig az ország más tájékára megyünk. Idén júliusban Kőszegre megyünk például az alkotókkal. Lehet hozni a párt, a családot, mert nem olyan, hogy egész napra lekötjük lánccal az embert, és akkor írjál, vagy hallgasd a másikat, hanem megvan egy időkeret, egy 3-4 óra, amikor minden nap összejövünk, és ott lehet bemutatkozni, felolvasni, illetve adunk ötleteket is néha, hogy miről írjanak. Családi nyaralásként is el lehet tölteni a többi időt. A többség rész szokott ezeken venni.
Értem. Ti nem írtok?
Nem még, majd.
Nyugdíjas évekre halasztjátok ezt.
Összegyűlik a történet. Mindenkinek ajánlani tudjuk, hogy olvasson, és ha kedve támad, akkor pedig írja le a gondolatait, mert Van. Csak elhatározás kérdése.
Köszönöm szépen, és további eredményes munkát kívánok az Irodalmi Rádiónak, amely igazából most már nem rádió.
Az Irodalmi Rádió vezetőjével, Zsoldos Árpáddal Somogyi Ágnes beszélgetett. Világbajnokságot nyerni sok sportolónak nagy álma, de sajnos lehet, hogy az is marad. De most szólaljon meg az, akinek ez a vágya beteljesülhetett.
Mai vendégem Gyenesei Leila, ötdusa világbajnok, olimpikon, junior primadíjas és a Network 4 TV műsorvezetője. Így azt hiszem, röviden mindent elmondtam rólad. A sporttal hogy kerültél te kapcsolatba, hogy érintett meg téged a sport?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Másodszorban ugye a kérdés az az, hogy a sport az hogy érintett meg. A családom az egy teljesen ilyen sportfanatikus család, úgyhogy nálunk ez teljesen természetes volt. A kérdés az az, hogy mit sportoljak. És nagyon aktív kisgyerek voltam, és igazából egy sportág az nem is nagyon kötött le. Először ovitornáztam, aztán ami ilyen ritmikus gimnasztikás jellegű volt, aztán utána elkezdtem úszni, triatlonoztam, a sífutás is becsatlakozott így telente a programba, de igazából az, ami az én nagy szerelmem, meg amiben ki tudtam teljesedni, és Magyarországon is olyan eredményeket el lehet érni, ami világszinten jegyzett, az az öttusa volt.
És az öttusán belül mik voltak azok a számok, amik közel voltak hozzá, amik egyáltalán elvezettek oda, hogy öttusázó legyél?
Mi volt az a szám, ami a legjobban ment, meg mi volt az a szám, ami a legkedvesebb volt nekem, az nem ugyanaz. Ami a legjobban ment, az az úszás, és ennél fogva azért szerettem, mert nagyon eredményes voltam benne, de azért azóta, amióta abba hagytam, olyan nagyon sokszor nem járok úszni. Ami pedig a legkedvesebb, az a lovaglás, és egyébként az is nagyon jól ment. Pontosan szerintem azért, mert hogyha valamit valaki szeret, és szenvedélyből csinálja, akkor talán az eredmények is sokkal jobban tudnak párosulni, mert valahogy benne van az az érzés, ami hozzáteszi azt a pluszt, hogy ami kell hozzá. Ami még egy nagyon jó sportág az öttusában, az a vívás. Ott ugye egy ellenfél ellen kell küzdeni, míg a lovaglásnál valakivel, ugye a lóval kell együttműködni, és ez a csodálatos az öttusában, hogy nagyon sok képesség kell hozzá. Kell az együttműködés, kell a precizitás a lövészethez, a kitartás, a gyorsaság, és a vívásnál meg egy másik embert le kell győzni, túl kell járni az eszén, és a vívás is szerintem egy nagyon-nagyon klassz sportág.
Az úszásban, ott is van egy ellenfeled a medencében, önmagad.
Igen.
Tehát nem is figyeled a másikat, te rá vagy arra, hogy egy bizonyos időt szeretnél elérni, arra edzel, és akkor ennek megfelelően bemerülsz a vízbe, és akkor úszod.
Nem, mert a többieknek az eredményét ugye nem lehet befolyásolni. Tehát az, hogy ő mennyit úszik a mellettem lévő pályán, az rajtam teljesen kívülálló. Én nekem azzal kell foglalkozni, hogy saját magamból a saját magam teljesítményét kihozzam, ami éppen abban a pillanatban bennem van. Hogyha elkezd az ember nézelődni, hogy úszik a hármas pályán a francia versenyző, vagy a nyolcason a japán, akkor már nem arra megy a fókusz, meg az energia, amire kell, hogy menjen. Szóval pont az úszás, ez egy viszonylag egy ilyen steril műfaj, de a legvégén, mondjuk az utolsó 10 méteren, azért hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem nézem, hogy hol van a másik. Mert ott adhat egy olyan fajta, egy a perifériában lehet látni, hogy hol tart a többi versenyző. És ennél fogva azért tud ilyenkor egy versenyző energiákat mozgósítani, hogyha nagyon közel van a másik, és őt kell legyőzni. Hát ez az a plusz, ami ott a végén
van.
Hát
a végsősorban vagy felszabadul, hogy ott van, le kell győznem.
Igen, de az elején ez nem, mert a tempóra kell fókuszálni.
Most a lövészet, azzal, hogy barátkoztál meg.
Nem véletlenül nem említettem a lövészetet.
Hát gondolom.
Mert nem barátkoztunk össze, de nem kötöttünk szoros barátságot, gyakorlatilag egyáltalán. Voltak olyan versenyek, amikor jól ment a lövészet, vagy edzésen is, hogy elégedett voltam, de hullámzó volt, és talán az adottságaimból kifolyólag sem ment annyira jól, mert nagyon hosszú a karom, nyilván egy pisztolyt megtartani, minél hosszabb a karja egy versenyzőnek, annál kevésbé tehetséges, hogyha lehet így fogalmazni. Nem tudom, nem találtam meg benne azt a fajta szépséget, amit az másik négy számba megtaláltam.
Most beszéljünk az eredményekről. 2008, nekem mit hozott neked?
Nekem az egy csodálatos év volt, mert picit későn kezdtem el ugye öttusázni, és felnőtt válogatott 2007-ben lettem először, de ott az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon még azért nem értem el olyan eredményt, ami megadta volna azt az áttörést, amit 2008-tól kaptam meg, és pont itthon volt a világbajnokság, és ott szereztem olimpiai kvótát, a legeredményesebb magyar versenyző lettem, váltóban világbajnokok lettünk. Egy ilyen fantasztikus időszak volt az. Nem is azt mondom, hogy nem számítottam rá, de van az a helyzet, amikor az ember egy picit túl tud teljesíteni önmagán. És nem a 100%-ot tudtam akkor kihozni magamból, hanem egy picit többet. És ez kellett ahhoz, hogy ott úgy minden összejöjjön, és valahogy úgy álltak össze a csillagok, hogy bármilyen nehézség jött, volt, hogy olyan lovon kellett menni, ami nem feltétlenül volt a kedvencem, és az is jól ment. Tehát ott tényleg valahogy egy ilyen flow élmény volt, és ez egy nagyon klassz időszak volt. Aztán utána voltam a pekingi olimpián, én azzal egy picit elégedetlen vagyok, szerintem több lehetett volna bennem, de minden számban maradt néhány pont, és ez pont elég ahhoz, hogy nem tudtam oda az elejére férkőzni.
Most, ha jól tudom, akkor 4 éven keresztül, ugye, azt hiszem 2008-tól az év legjobb női öttusázója voltál.
Hú, én ezeket a dolgokat nem számolom. Mert azért nem számolom, mert tökéletesen emlékszem arra, hogy mi volt a versenyen, és nagyon sok lovaspályát fel tudok idézni, hogy jöttek sorrendben az akadályok, hogy milyen volt a ló, hogy hívták. Ezek az érzések megvannak, mert ezek egy konkrét teljesítményhez, egy konkrét belső érzéshez kötődnek. Amikor egy év végén van egy díjazás, az egy picit más. Nyilván nagyon jól esik, hogyha elismerik az ember, de nem él ilyen élénken.
Beszéljünk a junior primadíjról. Mikor kaptad?
2011-ben kaptam, és az viszont egy nagyon nagy elismerés volt. Mert ugye az nem csak öttusázó kaphatja meg, hanem sportkategóriában, ugye bármilyen sportágból jelölhetnek versenyzőket, és azért az egy nagyon nagy dolog, hogy én is megkaptam a junior primadíjat.
Még egy kérdésem az öttusával kapcsolatban, hogy hát most kiadták a lovaglást, ezt te már ugye nem vagy aktív versenyző, ezt hogy éled meg, mi a véleményed erről?
Ha én most aktív versenyző lennék, akkor én borzasztóan el lennék keseredve. Így is nagyon el vagyok keseredve, hogy már csak kívülről nézem ezt a sportágat. Nekem a komplexitás az a lovaglással együtt volt. Nyilván látom azokat a problémákat, amik oda vezettek, hogy ezt a döntést meghozták, de talán ezt meg lehetett volna előzni. Így utólag már nehéz ezen változtatni, de azt gondolom, hogy a szépségét, az eleganciáját ennek a sportágnak azért a lovaglás is megadta, és lehetett volna olyan szabályokat hozni, olyan képzéseket tartani, olyan megoldásokat találni, amivel megmenthető lehetett volna az öttusa. Nem az utolsó pillanatban, hanem sokkal hamarabb kellett volna ezen gondolkozni.
Térjünk át a mába, mivel foglalkozol. Annyit mondok, hogy Network 4 TV csatorna.
Ugye a Network 4 alá tartozik jó pár csatorna, és én az Arena 4-nek meg a Match 4-nek vagyok a műsorvezetője, ez két sportcsatorna, illetve indulni fog egy tudományi szórakoztatás műfajában egy új csatorna, amiben szintén dolgozni fogok, és akkor így a sport vonalról majd egy picit átevezek, vagy igazából így párhuzamosan fog ez menni. Most jelenleg az Arena 4-nél meg a Match 4-nél a Bundesligával foglalkozom, ami azt jelenti, hogy meccsek előtt, úgy német labdarúgó elvonallal foglalkozom, és meccsek előtt, meccsek közben, és a végén beszélgetek a szakértőkkel. Nekem nagyon fontos volt az, hogy valahogy ezt a sportos közeget, ezt megtartsam, hogy sportolók között éljek tovább. Valahogy ez az én igazi terepem, ebben tudok lubickolni.
És a labdarúgáshoz hogy viszonyulsz? Megszeretted?
Nem mondom azt, hogy én egy labdarúgó rajongó lettem volna mondjuk az elmúlt 2-3 évtizedben. Nyilván követtem az eseményeket, magyar válogatottat, hogyha volt egy olyan meccs, világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat, viszont előtte én sporthíradóztam egy másik tévécsatornánál, ahol nyilván a sporthíradónak a nagy része az már a labdarúgásról szólt. És valahogy megszerettem, meg ugye ez is sport, a pszichológiája ugyanaz. Tehát ugyan én nem fociztam, de tudom, hogy mit él át egy játékos a pályán, hogyha sikerül, hogyha nem sikerül, hogyha sérült, hogyha bármi történik vele, az nagyon hasonló. És én azt érzem, hogy ebben tudok én jó lenni, hogy mivel én is átéltem azokat a dolgokat, így rá tudok kérdezni olyan dolgokra, ami a sportszakmai dolgok mellett a sportlélektant is jelenti. És mellette pedig marha nagy felkészültséget igényel, és naprakészséget, amivel meg azt kapom meg, hogy folyamatosan azért így trenírozzam magamat, meg oda tegyem magamat, és hogy van tétje. Szóval, hogy ez nem egy üres szereplés, hanem itt ugye foglalkozunk egy komoly dologgal, és megpróbálunk tájékoztatni, megpróbálunk szórakoztatni, és nincsen második alkalom. Tehát, ha élőben megy egy műsor, akkor nincs az, hogy vegyük föl még egyszer. És ez a téthelyzet, ez nagyon hasonló ahhoz, amit akkor éreztem, amikor versenyeztem.
Hát most azt tudom mondani a riport végén, hogy a megszólítás és a megszólítottság harmóniája az a legcsodálatosabb dolog, és te végsősorban a tévében ezt csinálod, de ennek a beszélgetésnek a keretében is, úgyhogy nem kellett nagyon kérdeznem, nagyon frappánsan válaszoltál mindenre, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, nagyon jó volt.
Kedves hallgatóink, Meskó Bánk Gyenesei Leila öttusa világbajnokkal beszélgetett.
Ezzel mai adásunk a végéhez is ért, de vannak még lehetőségek a meghallgatásra. 2 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban lesz egy ismétlő adás, és minden páros héten pedig szerdán este 8 órakor. Hallgathatnak minket a Civil Rádió neten, a Facebookon, és podcast csatornánk is van. Elérhetősége anchor.fm/60-túl. Új műsorral április 1-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk és Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallották. Viszont hallásra 4 hét múlva.